kontaktok leragadása az nyilvánvalóan kulcsfontosságú lehet mindenki számára, különösen azoknak, akik ezt művelik, úgyhogy a mi számunkra is egy szép ünnepélyes megintól mindenkinek kívánnak. Ezzel mindössze az egy probléma van, hogy mint rangidős énekben fölkérve arra, hogy ezt a megnyitót megtartsam, és hát a habitusomtól egy kicsit messze áll, hogy túlságosan ünnepélyes legyek. Úgyhogy ennek a következtében tehát a dicsőség ugyanaz enyém, de az ünnepélyesség az lényegében elmarad. Ennek a munkának a megünneplése azt hiszem egyébként is várhatnak még magára, hiszen egy induló kutatócsoport esetében majd az lesz az érdekes, hogy a munkában ki fog kiderülni, és éppenséggel most már a munkára van itt az ideje foglalásunk, és hogyha ez a munka megindul, akkor talán tudjuk bizonyítani ezt, hogy a társas kognitív szemlélet az valamire használható, és ez a nem privát szemléletű megközelítés a nyelvészetet tovább rendítheti egy olyan típusú tudományosságnak az irányába, amelyeket jobbára science-ként, természettudományként szoktak emlegetni, és a 21. század tudományaként is. Én úgy gondolom, hogy a nyelvészet a társas kognitív nyelvészettel többé-kevésbé 21. század kapuján kopogtat, aztán, hogy bebocsátást nyerünk-e vagy nem, az majd csak később fog kiderülni. Azért is mindenképpen érdemes óvatosan bánni az ünnepélyes szavakkal, a nagy szavakkal, egy ilyen nagyon fiatal és nagyon bizonytalanul induló nyelvészetnek az esetében, mert egyáltalán nem biztos, hogy a nyelvtudománynak olyan típusú problémáit, amelyek azért egészen meghatározták a 20. századot, sikerült megoldani, még hogyha ilyen nagyszabású céljaink is vannak. Talán a tájékozottabbak tudják, hogy az 1950-es évektől kezdve világszerte a 20. századi nyelvtudomány válságával volt szokás beszélni. Magyarországon például Szébe György a Nyelvtudomány ma című könyvének a bevezetőjében említi azt, hogy ő ebben a könyvben a nyelvtudomány szót többet nem fogja használni, mindenhol nyelvészetről fog beszélni, ugyanis a tudományelméleti vizsgálódások alapján tudjuk azt, hogy mi tekinthető tudománynak és mi nem, és a nyelvészetet leginkább az jellemzi, hogy a nagy erőfeszítéseket tesz arra, hogy a tudományos státust elérje, de ez nem okvetlenül sikerült neki. Ha mindpedig az, akkor a társas kognitív nyelvészet ezekkel az elméleti módszertani tudományelméleti problémákkal is sikeresen fog megbirkózni, és talán lehetségessé válik az, hogy nem csak a nyelvészet művelői, hanem kívülről érkező érdeklődők is valóban azt mondják a nyelvészetre és eredményeire, hogy ezek tudományos eredmények, illetve tudománynak tekinthetők. Nagyon bízok benne, hogy ezt az egész nézetrendszert, amelynek az alapjait itt most megpróbáljuk bemutatni, illetve az előadó megpróbálja bemutatni, ezt a későbbiekben sokkal szélesebb körben is fogjuk viszont látni, és nem csak az lesz a probléma, hogy a 30 fős előadóteremben elférünk-e, vagy pedig nem, hanem ekológusok, pszichológusok, filozófusok és még ki tudja, hogy hányféle tudományterületnek a kutatói fognak ezzel a problémakörrel, illetve ezekkel az ismeretekkel találkozni. Nagyon jó lenne, ha mondjuk 25 év múlva, amikor éppen egy jubileumi kognitív nyelvészet előadást tart Fehér Krisztina, és előtte pedig én tartom a bevezetőt, akkor az itt üldögélő egyetemistáknak a gyerekei, mint egyetemisták szintén koptatnák ezeket a padokat, és hallgatnák, ugye szó szerint valószínűleg ezeket a padokat fogják koptatni, bár nem tudjuk, hogy egyetem lehetősége hogy alakulnak addig. Szóval a dolog lényege, hogyha ők üldögélnének, itt jó lenne, ha akkoriban már ennek az egész szemléletnek a bemutatása nem valamilyen érdekes újdonság lenne, mert sokkal inkább elterjedt nézetrendszernek a bemutatása. Az persze, hogy így fog alakulni, vagy nem, azt nem tudhatjuk, hiszen egy tudomány esetében is nagyon sok minden múlik azon, hogy nagyon szerencsés csillagzat alatt sikerült-e születnie. A kognitív nyelvészet esetében ez még egyáltalán nem biztos, hogy így történt, ugyanis kellenek hozzá emberek, kellenek hozzá módszerek és ötletek, de ettől függetlenül egyáltalán nem biztos, hogy minden össze fog jönni. Nagyon gyakran szükség van arra is, hogy a véletlenek megfelelő módon alakuljanak. Ha például az ember csak a saját maga életét kezd el gondolkodni, hogy hogy jutott el odáig, hogy a mai alkalommal egy olyan nyelvészeti irányzatnak, tulajdonképpen egy paradigmatikusan eltérő másfajta nyelvészetnek a bevezető előadás sorozat elő szólal föl, akkor azt kell mondanom, hogy totál véletlen, hogy én most itt állok, és ez a totál véletlen valamikor 35 évvel ezelőtt kezdődött, amikor a tévében egy kézilabda mérkőzés sikerült megtekintenem, amelynek a hatására az ember úgy döntött, hogy a világon jobb csapat, akkor az eredeti Dózsánál nem létezik, és ennek az eredeti Dózsának pedig volt egy négyes számú játékosa, akit Varga Pistának hívtak, aki a nagyszerű játékos pedig soha nem született. Én akkor úgy döntöttem, hogy ennek az embernek a kedvéért, meg ennek a csapatnak a kedvéért Debrecenbe fogok jönni. Hogyha ez nem így történik, akkor egészen biztos, hogy nem volnék itt, és nem tartanék ilyen nagyon szép bevezető szavakat, és nem vetíteném ki valami a képét a kivetítő táblára. Na most a dolog innentől kezdve rendkívül érdekessé válik, mert hogy ilyenkor színjavszerint valami listáról kezdenék el beszélni, egyszer visszafogni magamat. A fiatalabbak kedvéért azért persze el kell mondani, mert ők bizonyára nem is hallották még ezt a nevet, nem, hogy ezt az embert ismernék, hogy a tényleg a világ valaha volt legjobb játékos, a sokszoros magyar gólkirály, akinek a teljesítmény a pályán, az valóságos katartikus élményt nyújtott annak, akit megtekintette. Ha éppen úgy kívánta a közönség, akkor háttalálva őt a 7 métereseket, és hát az időtúli szabadulásai azok pedig valóban egészen szenzáció számra mentek. Úgyhogy teljes mértékben érthető, ha az ember úgy dönt, hogy ennek kedvéért akár Debrecenben szeretne nyelvészé lenni, mert ez egy mellékes kérdés volt, de az már elöntött kérdés, hogy nyelvésznek kellene lenni. Úgyhogy én ezért jöttem Debrecenbe, és tulajdonképpen innentől kezdve, hogy mi történt, mi nem, a szinte mellékesnek tekinthető. Valamikor 2010-ben, ezek után, tehát egy jó 35 évvel később megalakult ez a csoport, mert hogy olyan nézetek és olyan emberek gyűltek egy kupacba, hogy érdemes volt már saját magunkat valamilyen formában megnevezni, hogy jobban ránk irányuljon a figyelem, hogy azok a nézetek, amelyekről beszélünk, azok talán előbb fényt kapjanak. Ilyen formában tehát, ha nem is kézilabda csapatot, de csapatot kellett elkezdenem építeni, és hát ennek a munkálatai folynak és indulnak be most. Most a csapatépítés az nem egy egyszerű dolog. Én például magam részéről beállós voltam annak idején, és hát egy beállós az viszonylag kemény gyerek szokott lenni, tehát megszokta, hogyha a bordáig között hüvelyik újat motoznak, és hát ő is hasonlókat szokott elkövetni, de ettől függetlenül beállósok a csapatok nem szoktak építeni. Úgyhogy én a magam részéről úgy gondoltam, hogy célszerű lenne, hogyha ezt a csapatot a klasszikus csapatépítési szabályok szerint kezdenénk felépíteni. Első pont, védj egy jó kapus. Na most a jó kapus az tulajdonképpen adva van, itt áll mellettem, és mivel nem kézilabda kaput kell betöltenie, én úgy gondolom, hogy ez a probléma nincsen, mert nem vetődik föl. Fehér Krisztina lesz az, aki ebben a csapatban a kapus poszton szerepelni fog. Mindenki jól tudja azt, hogy a csapatban különféle játékosok, különféle számú mezeket szoktak viselni, a kapusé az egyes számú mez. Úgyhogy azt nem tudom, hogy kinek hanyag számú meze lesz a mi csapatunkban, az egyes számú mez, az már eltelt. Meghívom a csapatunkba Fehér Krisztinát, ennél kisebb pólót nem sikerült beszerezni. És hát ezek után, miután az egyes számú mezt kiosztottuk, nem maradt más feladatom, mint azt mondjam, hogy a FED-i előadásodatunkat innen téves keretek között innen sikerült megnyitnom, és átadom a szót most már az előadónknak.